Azért arany, mert a legnagyobb élő magyar költő. A nézetem szerint.
Az elmúlt évtizedekben több interjúban előkerült ez a mondat. Jó akaróim finoman tudtak figyelmeztetni különböző közösségi portálokon és más visszajelző helyeken, hogy egy pici hiba csúszott a nyilatkozatba, hogy arany már nem él, hogyha én nem vettem volna észre. Itt az áttételes információ az nem tűnt úgy, hogy maradéktalanul átment. Tehát azt akartam én ezzel mondani, hogy egy ilyen verslemezzel, amit aranyverséből most rögzítettünk és megjelent, meg egy ilyen előadással, ami kapcsán beszélgetünk, talán az életbe lehet hívni azt a költőt, aki egyébként meg benne van a hétköznapjainkban, mert egy csomó olyan frázist vagy szókapcsolatot használunk, néha talán nem is tudatában annak, hogy ez honnan származik, amit arany írt a verseibe.
Mi alapján lehetett kiválasztani 10 költeményt? El sem tudom képzelni, hogy egy ekkora anyaghoz hogy lehet hozzákezdeni.
Ez az életmű, ez beláthatatlan. Úgyhogy nagyon szubjektív a válogatás, amit én szeretek, amit mondtam, versmondó voltam gyerekkorom óta, vagy versmondó vagyok gyerekkorom óta. Amiket mondtam, meg amiket mindig szerettem volna mondani, és furcsa módon ez a nagyon szubjektív válogatás, eznek valamilyen íve van mégis.
Ez tartalmilag jelenti ívet, vagy formában?
Hát remélem, igen, hogy tartalmilag is van. Egy vers van, amit nem magam választottam, ez a zárótétel, a költő hazája, ezt Szigeti tanár úr, a hangoskönyv és a színpadi változat rendezője, irodalomtörténész, több generációnyi színész tanára választotta nekem, és olyan, mint a rólam szólna, egyszer vérfagyasztó, hogy a költő, most megmagyarázom, hogy miről szól, szóval, hogy a költő hazája az az anyanyelv. Addig tart a költő hazája, amíg értik. Lelkesen értik, amit ír. És hát valahogy a kezdőtétel is egy olyan hasonló hangütés, tehát egy furcsa keretet ad ez a... Hát most egy félbe mondom ki a szót, hogy hazafias vers, mert szóval nem a Petőfi féle hazafiasságról van itt szó, hanem például az első a nyitó versben Arany János ottan arról elmélődik, hogy itten a költészetben meg a kreatív műfajokban mindenki a külföldi visszaigazolástól várja a saját hitelét, és kineveti ezt a hozzáállást, és azt mondja, hogy néha a hazai feladat tud ugyanakkora vagy még nagyobb lenni, mint a külföldi sikerre való törekvés. Ez olyan érdekes tudni arról, hogy ez minden korokban téma volt.
Amikor az ember hozzányúl egy klasszikushoz, akkor mindig felmerül, hogy mennyire kezelheti szabadon az anyagot. És láttam, hogy az önök esetében is felmerült, és előfordult, hogy Szigeti rászólt önre, és azt mondta, hogy nem, vissza Arany Jánoshoz, nem ott van a vessző.
Aztán ott lett a vessző, ahova én képzeltem, de ez nem jellemző, tehát nálunk ilyen belvillongás az nincsen. Én nagyon tisztelem a tanárurat és a kort és a tudást, amit ő képvisel, és úgy 10-ből 9,6-szer hallgatok rá, és nagyon ritkán küzdök a saját elképzeléseimért, hogyha vitában lennénk, mert úgy az esetek túlnyomó többségében nincs köztünk vita. Tehát azért nagyon egy irányból nézzük a világot, és ezeket a verseket is, meg ezt a munkát is, tehát együtt húzunk egyfelé.
Igen, de a kérdés, hogy tényleg, hogy mennyire lehet ezt?
A kérdés az az, hogy melyik arany verzió az, amit mondani kell például. Mert az életében kiadott kötetek gyakran tartalmilag egy-egy szóban különböznek mondjuk az Osiris legfrissebb aranyösszesében szereplő verzióktól.
Tehát ilyen értem a filológiai munka is,
hogy kitalál. Többször találkoztunk ilyen feladattal, hogy na, akkor ez most hogy van? Csak az OSK gyűjteményében az interneten hogy van, és van, hogy három forrásban három különböző van. Na most akkor melyik az? És hát arra én igyekeztem nagy hangsúlyt fektetni, hát remélem, hogy ez azért a lemezből és az előadásból is sugárzik, hogy én nagyon szöveghű szeretnék lenni. És azért nagy elődök, nagy színészek, olyanok is, akikkel személyes barátságban voltam, és már nem élnek, nem akarok neveket mondani, mondják a verseket, mindenkitől meghallgattam, akitől fellelhető Arany János felvétel van, és ha ráadásul átfedés van a versek között, tehát az általuk mondott versek, meg az általán választottak között, akkor különös figyelemmel, és nagyon sokszor van szöveghiba az élő előadásban.
De jó, az, ha, bocsánat, hogy az ember mondjuk meghallgatja a Gáti féle Vörös Rébék interpretációt, tehát az segít, vagy inkább mondjuk én azt gondolnám, hogy megnehezíti a dolgot.
Én nem segítségért fordultam hozzájuk, hanem tanulni akartam abból, ahogy ők mondják, hogy én úgyis másképp mondom. Mert biztosan mindenki egy értelmező munkával fut neki egy versmondásnak. Hát mi január óta konkrétan szövegelemzéssel foglalkozunk a tanár úrnak a könyvtárszobájában. Tehát én azt tanultam meg például a nagy színészeink felvételeiből, hogy nagyon komoly hangsúlyt kell fektetni arra, hogy szöveghű legyen az ember. Tehát nem lehet átírni a kényelmesre a pillanat hevében sem az Arany Jánost. Hát Persze védhet az ember hibát, én sem ilyen versmondó gép szeretnék lenni, és tegnap is átírtam egy sort, és ma rád kellett néznem. De ez csak az egyik oldala, mert ez egy mechanikai nekifutás. Ez nem kéne ennyire fontos legyen, de nekem ez fontos volt. És hát aztán van az, hogy akkor van joga az embernek verset mondani, ha tudja, hogy miről beszél, és akkor minden sort tudni kell. Például a Vörös Rébékben azért vannak hát enigmatikus sorok. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja ég, megáll görög, stb. Ezt akkor van jogunk mondani, ezeket a sorokat, ha tudjuk, hogy mit beszélünk. Tehát ezt utána kell nézni. Meg hogy ki mondja, melyik szereplő mondja. Ez az Arany János, ez egy hótprecíz ürge volt, ez a különböző idézőjelek, gondolatjelek sűrűjével lejelölte nekünk, hogy ki mit mond. De még ez hihetetlen élvezetet okozott, hogy Arany János világába lehet barangolni, és akkor kiderül, hogy ez egy igenis élő költő, mai költő. Ilyeneket ír, azt mondja, hogy a költő hazája addig tart, amíg megértik, és azon a határon túl a dala üvegházi növény. Hát ez egy tök modern dolog, hogy kvázi ilyen izé, vagy ilyen napnak, szélnek, esőnek kitett üvegházi növény, ott kornyadozol az idegen közökbe a kis versikéddel. Hát ilyenek vannak benne, elképesztő pali. És hát az a műveltség, a nyelvnek az a virtuóz kezelése, amitől az ember teljesen hát megneszül és kicsinek érzi magát. És olyan dramaturgiai érzék, hogy egy Shakespeare dráma be van sűrítve 24 strófába. Ez egy óra, amit egy órába be tudunk sűríteni, annak viszont elég sűrű anyag. Tehát itt a tesztközönség az azért kicsikét kornyadozott, a végén ájuldozott, hogy azért ez, hogy mondjam, némi gyúanyagot ad a gondolkodáshoz, és azt jó volt látni rajtuk, hogy nem viháncoltak, mert nincs is min, hanem úgy mentek haza, hogy hoppá, itt a feldolgozandó anyag van.
Miért volt fontos, hogy belekerüljenek Blaskó Péter hangján Arany János, ha úgy tetszik, ilyen önéletrajzi elemei is?
Ugye jobbára két forrásból származnak azok az idézetek, amelyeket Arany János mond a felvételen, és az előadásban még gazdagabban használjuk, tehát sokkal többet használtunk ezekbe a bejátszásokból. Az egyik forrás az a Gyulai Pálnak írott levele, a másik pedig azok a lényegében szerzői lábjegyzetek, magyarázó lábjegyzetek, amit már a kortárs olvasónak is ott hagyott a versek mögött. Tehát az például egy Schiller dalból idéz a képmutogatóban, azt érezte, hogy nemhogy még 200 év múlva, vagy nem tudom, 150 év múlva, hanem már kortársak se értik, és akkor oda azt lecsillagozta szépen, és finoman beküldte.
És akkor ön is lecsillagozta, hogy azért ezt...
Mi úgy oldottuk ezt meg, hogy a tétel előtt elhangzik Arany János hangján, Blaskó Péter Arany János magyar hangja, ezen a hangon elhangzik a lábjegyzet, és utána jön az a tétel, amelyikre vonatkozik a lábjegyzet.
És miért volt egyértelmű, persze most ez értem, hogy ez önből indul, de hogy zenei részeket érdemes beletenni ebbe?
Hát ez igazság szerint a hangoskönyvhöz találtuk ki, hogy a hangoskönyvet érdemes tagolni, tehát ha versek jönnek egymás után, akkor az emberek a harmadik vers után kikapcsolják a lejátszót, vagy elájulnak, vagy másadóra hangolnak. Hogy mondjam, engem vonz a hangjátéki műfaj, ezt korábban kiélhettem a Krudi hangoskönyvvel, vagy Kaszás Attila barátommal készítettünk egy hangfelvételt, a Hét parancsszó címmel jelent meg hangoskönyvben, én versenyben vannak rajta, az is egy hangjátéki forma. Gyerekkoromban hangjátékokban játszottam a Varsányi Anikó gyerekstúdiójában, a Magyar Rádióban. Tehát lehet, hogy ez valamilyen atavisztikus vonzódás, ilyen rég letűnt korok formavilágához. Szóval nekem ez marár tetszik, hogy valahogy tagoljuk a kiadványunkat és az élő eladásunkat is. Tudjuk az, hogy egy ürge áll egyedül egy pódiumon, hát lehet, hogy az én színészi eszközeimben nem bízom eléggé a saját színészi eszközeimben, de hát úgy gondolom, hogy ezt tagolni kell. Tehát a boxban is van szünet, muszáj. Szekeres László a zongora kísérő, ezeket jó magam írtam kifejezetten a hangoskönyvhöz. Nem bonyolult zongoradarabok ezek, de ezek önállóan talán meg se élnének, nem tudom. Itt nagyon jól működnek az előadásban, és gyönyörűen szólnak a lemezen, azt tudom. És szolgálják a tartalmat, Arany Jánost.